18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az MVM csoport tavaly indított új földgázkutatási és termelési beruházást a Hajdú-Bihar vármegyei Berettyóújfalu térségében. A tervezett ütemezésnek megfelelően üzembe helyezték az első kutat, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energia szuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát. A hétfőn termelésbe állított első Berettyó-kút mélysége 2625 méter. A lelőhelyen további három lefúrt kút kiképzése és tesztelése, egy újabb lemélyítése várható még idén. A Nemzeti Energiavállalat másik nagy hazai projektjében tavaly február óta zajlik a kitermelés. A békési Sarkad városnál található nyékpuszta mezőn eddig 4 kutat fúrtak, azokból mostanáig 73 millió köbméter földgázt és 96 ezer köbméter nyersolajat hoztak felszínre. A két lelőhelyen a már meglévőkkel együtt összesen akár 10 kút is létesülhet 2024 végéig. Július 1-én indul az otthonfelújítási program hosszabb futamidővel és többféle tevékenységre igényelhető támogatás, közölte az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány döntése alapján még kedvezőbb feltételekkel igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. A kormány így segíti, ösztönzi a családi házak energetikai korszerűsítését. Az Európai Uniós forrásból biztosított 108 milliárd forintos keretösszegből a becslések szerint mintegy 20 ezer lakóépületen valósulhatnak meg fejlesztések. A legtöbbeket érintő újdonságok a következők. A futamidő a korábban tervezett 8 évről, a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 évre emelkedett. A havi törlesztő részlet így az előzőleg kalkulált 25-36 ezer forinttal szemben 14-25 ezer forint lehet. E többletkiadás tehát még nagyobb arányban akár teljes egészében is megtérülhet a családok rezsijének csökkenésében. Sokak kérésére, köztük szakmai szervezetek felvetésére is bekerült a támogatható tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése. Új, korszerű műanyag szerkezetű nyílászáró mellett a faszerkezetű nyílászárók beszerelése is támogatott. Szeretem, megvédem mottóval indít toborzó kampányt a területvédelmi ezredekbe a Magyar Honvédség. Jelentette be Szalai Bobrovnicki Kristóf, honvédelmi miniszter a kampány megnyitóján Budapesten. Életre szóló tapasztalatot, kiképzettséget, közösséghez tartozást, valamint anyagi megbecsülést kínál a honvédség a belépőknek. A többletvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződés kötési díjat kapnak, valamint minden szolgálatban töltött év után bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjat, amit havi 50 ezer forintos kiutalásokban kapnak meg. Bevezettek egy ajánlási bónuszt is, bruttó 500 ezer forint jár annak az önkéntes tartalékos katonának, akinek az ajánlására a jelentkező az alapkiképzésre után szerződést köt a honvédséggel. A területvédelmi tartalékosok részt vehetnek saját elhatározásuk alapján nemzetközi missziókban is. A jelentkezés feltétele a betöltött 18 év, a belépést pedig orvosi vizsgálat, fizikai állapot felmérés és elbeszélgetés előzi meg, amit egy átlagos adottságú magyar fiatal könnyen teljesíthet. A héten 13 vármegye 230 településén 60 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel elmondta, a Duna teljes szakaszán biológiai lárvagyérítés lesz, míg a kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket végző járművekkel a sziget közben a Csepel-sziget térségében, a Dráva menti településeken továbbá Békés, Csongrád, Csanád és Zala vármegyében lehet találkozni. Miskolcon és Debrecenben a héten pótolják a szeles idő miatt korábban elmaradt munkálatokat. A szúnyogok megjelenése eddig változatosan alakult, több területen volt szükség gyérítésre, de az elmúlt hetek felhőszakadásai és a folyók áradása miatt egyre többfelé lehet a szúnyogszám növekedésére számítani, ezért többféle technológiát is bevetnek a szakemberek. A szúnyoglárvák ellen egy baktériumok által termelt készítményt alkalmaznak, amelynek a szúnyoglárvákon kívül más élőlényekre nincs hatása. Ezt a természetvédelmi területek kivételével még élővízben is lehet használni. A szúnyoggyérítés heti programja elérhető a Katasztrófa Védelem weboldalán.
Az időjárásról.
Napos időben lesz részünk, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül. Délutánra 29 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban a hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mindenki.
az Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Nézzük mai adásunk kínálatát. Bicentenáriumi évadát zárta a Miskolci Nemzeti Színház, a 2023-2024-es ünnepi évad eredményeit, kihívásait és emlékezetes pillanatait idézték fel az évad záró társulati ülésen, ahol a teátrum kollégáit is díjazták az évadban nyújtott teljesítményükért.
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy felsorolni is hosszú, hogy mi minden történt. A 200. évforduló alkalmával csak avval kezdem, hogy a Comédie Française-t játszott, vagy megjelent egy könyv Színháza város tenyerén, Fedor Vilmos és Somorjai Lehel tollából. Ha elmondom, hogy a Tatárok Magyarországban című előadással kezdtünk, amivel 100 éve ünnepelték a 100 éves évfordulót, és 200 évvel ezelőtt nyitott a színház. Ha elmondom, hogy volt 10x bemutatónk, hogy itt járt a Kolozsvári Színház, hogy minden este, mi majdnem minden helyszínen tele volt nézővel a színház, akkor azt gondolom, hogy a 200 év ünnepe az méltó módon telt el. A 488 előadás az biztos, hogy egy nagyon magas szám országosan. Természetesen ebben mind a három játszóhelyünk benne van, a Nagy Színház, a Kamara Színház, a Játékszín. Ebben benne vannak azok az előadások, amelyeket a székhelyen kívül csináltunk. Azt gondolom, hogy ez a társulat mondjuk esténként játszott a színházba, délelőtt próbált a próbateremben, de még próba előtt elment 8-tól 2 iskolába beavató foglalkozást végezni, vagy felkészítő foglalkozást végezni. Délután kiment egy harmadik iskolába, és még nem is Miskolcon egy tantermi előadást játszani. Hát azt gondolom, hogy amit ez a társulat, a színházért, mint művészetért tett, az tényleg megsüvegelendő.
Nemzetközévé váltak a rendhagyó irodalomórák, így fogalmazott az Európa Rádió stúdiójában Takács Pető Péter, a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének elnöke, aki Vasányi Ferenc alelnökkel és Lajos Andrással, a Miskolci Nemzeti Színház színművészével a Hangos könyvek a vakvilágban című előadással járják az országot, és most már a Felvidékre is eljutottak a rendhagyó rendkívüli órákkal. Itt arról beszélgetnek az iskolás diákokkal, hogy a vak, illetve látássérült emberek is ugyanolyanok, mint ők, csak nem vagy kevesebbet látnak. Mesélnek az egyesület által készített hangos könyvekről, azok kialakulásáról, és szó esik idegen nyelvű hangos könyvekről is. Lajos András színművész pedig irodalmi darabokat ad elő, ami mindig nagy sikert arat a diákok körében. Stúdiónk vendégei Takács Pető Péter, a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének elnöke, Vasányi Ferenc alelnök és Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze lesznek.
Nemzetközivé lett a világ, és már a Felvidéken is feltűntünk, mivel úgy gondoljuk, hogy a Felvidéken is vannak éppen elegen magyar nyelven tanuló diákok, és talán az ő érdeklődésüket is felkelthetjük, illetve az ő figyelmüket is felhívhatjuk magyar nyelven arra, hogy hát a vakok azok ugyan léteznek és vannak, de pont olyanok, mint a többi ember, csak hát szerencsétlenek pehükre pont nem látnak. És hát hála Istennek elég jól fogadták itt ebben az iskolában, Szepsiben, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központban, azt hiszem 4 osztály volt talán jelen, és hát ott derült ki szintén a helyszínen, hogy hát ez nem csak 1x45 perc, hanem 2x45 perc, de ez különösebb problémát nem okozott, mert a diákok hála jó Istennek nagyon aktívan részt vettek, jókat kérdeztek, jókat mondtak, úgyhogy egy öröm volt ott lenni.
Ezekkel a témákkal várjuk tehát önöket a Kultúra mai adásának kínálatában. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Az átszuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, vagy hátszuhanás.
házigazdává átalakuljak a vendégség, után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorászni. Átzuhanni az fáj, a változás szűk száján átcsúszni az horzsolás. Az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Bicentenáriumi évadát zárta a Miskolci Nemzeti Színház. A 2023-2024-es ünnepi évad eredményeit, kihívásait és emlékezetes pillanatait idézték fel az évad zárótársulati ülésen, ahol a teátrum kollégáit is díjazták az évadban nyújtott teljesítményükért. Vitathatatlan, hogy az elődeitek büszkék lennének rátok, amilyen intenzitással és odaadással csináltátok végig ezt az évadot, az példaértékű. Így kezdte gondolatait Béres Attila igazgató a zárótársulati ülésen.
Engedjétek meg, hogy mindenek előtt megköszönjem, hogy a 200 éves évforduló megünneplése az valami fantasztikus. Tehát ahogy a Tatárok Magyarországban nal elindult a 200. évad ünneplése, ahogy és amilyen intenzitással, odaadással, egymásért való odaadással csináltátok végig ezt a 200. évadot, én azt gondolom, hogy ott fent büszkék rátok a
Az eseményen részt vett Veres Pál Miskolc polgármestere is, aki a színház és a társulat Miskolc kulturális életében betöltött szerepét méltatta.
Miskolc egy gazdag város. Nem feltétlenül anyagiakban vagy fizikai javakban, bár azt gondolom, hogy természeti szépségben és épített környezetében igazán büszkék lehetünk erre a városban, hanem lélekben, anyagban, szívekben és kultúrában. Miskolc egy olyan kincses láda, hogy ha vakon belenyúlunk ebbe a ládába, bármit fogunk meg, bármit markulunk, valami igazán érdekes, értékes, valami igazi kincs kerül a kezünkbe. De a mi kincseink nem ragyogó aranytárgyak, nem csillogó nyakláncok, hanem emberek, ahogy itt igazgató elmondta, alkotó közösségek, szellemi és művészeti műhelyek, olyanok, mint a Miskolci Nemzeti Színház, ami egyik legdrágább kincsünk. Hiszen önök a mi kincseink, ezt mondhatom valamennyi Miskolci nevében.
A színház idén is elindította saját közönség szavazását, ahol a nézők szerint az évad legjobb színművésze Rózsa Krisztián volt. A társulati szavazáson a teátrum dolgozói is leteszik voksukat egy-egy kollégájuk mellett az évad során nyújtott kiemelkedő teljesítményükért. Ez alapján az évad színművészének szintén Rózsa Krisztiánt választotta a Miskolci Társulat.
Igazából nagyon köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott, és nagyon szeretek itt lenni, imádom Miskolcot, nagyon régóta itt vagyok, és nagyon sok szeretetet kapok az emberektől és a miskolciaktól, ez nagyon jó érzés. Igazából most az van bennem, hogy este főpróba van, és meg kell csinálni az előbemutatót, de nagyon örülök, nagyon örülök.
Hogyan búcsúztatod ezt az évadot?
Nagyszerű volt, és alig várom, hogy pihenhessek. És szeptembertől pedig újra felülünk a hullámra és a munkára.
Kerekes Valéria színművészt a színház idén örökös taggá avatta.
Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő helyet. Nem mondom, hogy a hallgatók között, hanem az örökösök között. A másik meg az, hogy idéztünk itt többet is. Én is idézek. Csehovtól. Az idézet így szól, az élet nem ismétlődik meg. Vigyázni kell rá. Tegyetek is úgy. Én így teszek. Köszönöm szépen.
Kincses Károly színművészt abból az alkalomból köszöntötték, hogy 25 éve a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagja.
Nagyon szépen köszönöm a színháznak, 25, tehát 26 évenek az első évadban vendég voltam, és köszönöm ennek az épületnek, hogy engem 26 évig megőrzött itt. Szeretnék még egy pár évet itt tölteni. Köszönöm az igazgatóságnak a lehetőségeket. 5 igazgatót értem itt meg, nem szeretnék többet. Szóval nagyon nagy büszkeség ezen a színpadon lenni. Rengeteg óriási művész répetít fel ezeken a deszkákon, a Latinovi Zoltán, a Rutka Éván keresztül, Szirkes Ádám, Margita Jági, rengetegen léptek itt fel. Én azt gondolom a fiataloknak tanácsul, hogy legyetek nagyon büszkék arra, hogy itt lehettek ezen a színpadon, ezeken a deszkákon, mert nagy elődök, nagy sikereket adtak itt le. Úgyhogy köszönöm a szereteteteket, mindig érzem is nekem, ez a második családom, mert a legtöbb időt itt töltünk együtt minden évben. Köszönöm szépen!
Az ünnepi évad sok szempontból meghatározó volt a Miskolci Teátrum életében. Olyan neves társulatokat fogadott a színház, mint a Comédie Française és a bukaresti Bulandra Színház. 2023. november 19-től pedig Európa legfontosabb színházi szövetségének, az Európai Színházi Uniónak lett a tagja a Miskolci Nemzeti Színház, így egyedüli magyarországi színházként van jelen a Színházi Unióban. Béres Attila igazgató szerint méltó ünneplése volt az idei évad a bicentenáriumnak.
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy felsorolni is hosszú, hogy mi minden történt. A 200. évforduló alkalma, csak avval kezdem, hogy a Comédie Française-t játszott, vagy megjelent egy könyv Színház a város tenyerén, Fedor Vilmos és Somorjai Lehel tollából. Ha elmondom, hogy a Tatárok Magyarországban című előadással kezdtünk, amivel 100 éve ünnepelték a 100 éves évfordulót, és 200 évvel ezelőtt nyitott a színház. Ha elmondom, hogy volt 10x bemutatónk, hogy itt járt a Kolozsvári Színház, hogy minden este, mi majdnem minden helyszínen tele volt nézővel a színház, akkor azt gondolom, hogy a 200 év ünnepe az méltó módon telt el, de talán a legfontosabb, és ami most már állandóan itt marad a színház előtt, az egy olyan ember mellszobra, akit talán a miskolciak kevésbé ismertek, de most már bekerül a város büszkeségébe, most már egy miskolci elmondhatja egy győrinek, nem csak azt, hogy ha Győri azt mondja, hogy nekünk van a legjobb kézilabda csapatunk, akkor a miskolci azt mondhatja, hogy hát nálunk van a legjobb kosárlabda csapat, meg színház is, de azt te tudod, hogy a mi emberünk írta a Csárdás királynőt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a 200 év alapvetően arra volt jó, és remélem, hogy így is történt, hogy egy picit a város lakóinak a büszkeségét tudtuk növelni. Ez nagyon fontos volt.
Köszönetet mondott a társulat tagjainak, és többen a művészeti vezetésből pihenésre biztatták a társulatot. Miért? És azt is mondta, hogy rekordot döntöttek az idei évadban.
Hát a 488 előadás az biztos, hogy egy nagyon magas szám országosan. Természetesen ebben mind a három játszóhelyünk benne van, a Nagyszínház, a Kamaraszínház, a Játékszín. Ebben benne vannak azok az előadások, amelyeket a székhelyen kívül csináltunk. Hát nézze, azt gondolom, hogy ez a társulat mondjuk esténként játszott a színházba, délelőtt próbált a próbateremben, de még próba előtt elment 8-tól 2 iskolába beavató foglalkozást végezni, vagy felkészítő foglalkozást végezni. Délután kiment egy harmadik iskolába, és még nem is Miskolcon egy tantermelőadást játszani. Hát azt gondolom, hogy amit ez a társulat, a színházért, mint művészetért tett, az tényleg megsüvelegelendő. Ez egy... Én ezt személyes véleményem is, de ezt sokan alátámasztották, hogy ez egy rendkívül erős társulat. Büszke vagyok, mert az elmúlt 10 év alatt alakult ez a társulat olyanná, amilyen most. Úgyhogy ez kicsit az én büszkeségem is.
Mit gondol, méltóképpen ünnepelte a színház, a társulat, Miskolc városa a bicentenáriumot?
Én azt gondolom, hogy ha most a Latabár vagy a Dériné ránk néz, akkor elmosolyodik, és azt mondja, hogy szép volt, fiúk, lányok. Én azt gondolom, hogy ez a fajta színes, tényleg minden esti program, ami a színház 200 éves évfordulója kapcsán megszerveződött, vagy megvalósult itt a színházban, igen, az abszolút méltó módja annak, ahogy meg kell, és téve ezt úgy, hogy nemrég lábaltunk ki egy olyan súlyos gazdaság vagy energiaválságból, amiben a miskolci nézők igazán megmutatták azt az összefogást, azt az összetartozást, amiből arra a kérdésre, hogy miért Miskolcon lett az első színház, a válasz ott van abban a cselekedetben, hogy akkor, amikor bajba volt a színház, a miskolci nézők egyből összefogtak. És azt mondták, hogy hát ha az állam, hát ha a város most nem tud segíteni a színháznak, segítünk mi. Mert 200 éve is mi építettük ezt a színházat, ma is mi mentjük meg. Úgyhogy büszke lehet az a színház, amelyeknek ilyen közönsége van, és én mindig vágyom arra, hogy remélem, hogy ők is picit büszkék arra, hogy ilyen színháza van a városnak.
Meddig pihenhetnek a színészek? Mennyit kell várnunk a következő évad nyitására?
Augusztus 21-én hagyományosan nyílik az évad, és rögtön szeptemberben elindulunk 6 új előadással, úgyhogy nem lesz pihenő. Nem lesz pihenő.
Bicentenáriumi évadát zárta a Miskolci Nemzeti Színház. A 2023-2024-es ünnepi évad eredményeit, kihívásait és emlékezetes pillanatait idézték fel az évad záró társulati ülésen, ahol a teátrum kollégáit is díjazták az évadban nyújtott teljesítményükért. Az évad záró társulati ülésen készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Már messzire hordja a szél a talat, és 2 hete zúg az eső. Bár mennyire szép a te ritka neved, mégis szomorú az idő. Nézlek, gyönyörű vagy, nem tagadom, de hiába, ha már nem elég. Játszani hívnak a gondolatok, a magány nekem szűk menedék. Én ugyanaz lennék most, és szabadon jár. Én ugyanaz lennék most, és szabadon jár.
egy szürke szárnyú madár ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám ne várj. Már messzire járnak a fellegek, és az egész feledésbe merül. Elillan a pillanat, itt maradok, én itt maradok egyedül. Nézlek, gyönyörű vagy, nem tagadom, de hiába, ha nem vagy enyém. Játszani hívnak a gondolatok, ide benn mi vagyunk, te meg én. Ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Én ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Egy szürke szárnyú madár ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám ne várj. Ho, 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 ho. Én ugyanaz lennék most, és ki szabadon jár. Én ugyanaz lennék most, és egy szürke szárnyú madár ott fenn a fán. Én úgy vigyázok te rád, mint jó anyád. Ha fenn az égen repülsz, majd nézd le rám. Hol szürke felhőt találsz, ott rám ne várj.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Nemzetközévé váltak a rendhagyó irodalom órák, így fogalmazott az Európa Rádió stúdiójában Takács Pető Péter, a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének elnöke, aki Vasányi Ferenc alelnökkel és Lajos Andrással, a Miskolci Nemzeti Színház színművészével a Hangos könyvek a vakvilágban című előadással járják az országot, és most már a Felvidékre is eljutottak a rendhagyó rendkívüli órákkal. Itt arról beszélgetnek az iskolás diákokkal, hogy a vak, illetve látássérült emberek is ugyanolyanok, mint ők, csak nem vagy kevesebbet látnak. Mesélnek az egyesület által készített hangos könyvekről, azok kialakulásáról, és szó esik idegen nyelvű hangos könyvekről is. Lajos András színművész pedig irodalmi darabokat ad elő, ami mindig nagy sikert arat a diákok körében. Stúdiónk vendégei Takács Pető Péter, a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének elnöke, Vasányi Ferenc alelnök és Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze.
Nemzetközivé lett a világ, és már a Felvidéken is feltűntünk, mivel úgy gondoljuk, hogy a Felvidéken is vannak éppen elegen magyar nyelven tanuló diákok, és talán az ő érdeklődésüket is felkelthetjük, illetve az ő figyelmüket is felhívhatjuk magyar nyelven arra, hogy hát a vakok azok ugyan léteznek és vannak, de pont olyanok, mint a többi ember, csak hát szerencsétlenek pehükre pont nem látnak. És hát hála Istennek elég jól fogadták itt ebben az iskolában, Szepsiben, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központban, azt hiszem 4 osztály volt talán jelen, és hát ott derült ki szintén a helyszínen, hogy hát ez nem csak 1x45 perc, hanem 2x45 perc, de ez különösebb problémát nem okozott, mert a diákok, hála jó Istennek, nagyon aktívan részt vettek, jókat kérdeztek, jókat mondtak, úgyhogy egy öröm volt ott lenni.
Hogyan jutottatok el ide tulajdonképpen?
Hát azt, hogy menjünk Felvidékre, az én ötletem volt, a Szepsi az a lelnök úré, és hát ez úgy kezdődött, ilyen felhívtam őket telefonon, bízva abba, hogy hát ha tényleg beszélnek magyarul, és ez kiderült, hogy gyakorlatilag az egész iskola beszél magyarul, akit hívtam, az mind tudott. és ez valamikor januárban kezdődött el. Hát valamikor az első időpont az, ami március lett volna, csak akkor én éppen a nem túl egészségesek táborát szaporítottam, és így lett belőle egy április 18-a, ha jól emlékszem, és hát aznap innen reggel Miskolcra indultunk. Érdekes túra volt.
Miért éppen Szepsi, a lelnök úr?
Igazából úgy kezdődött, hogy amikor kitört a szabadság, ugye érettségi után, akkor én sokat kószáltam ott Felvidéken. És nem csak Kassán, a Szepsiben is, meg Eperjesen, és ugye Péter, meg neki a nagyszülei, meg ugye onnan származnak a Felvidékről, itt a Magyarország északi peleméről, és ezért adódott, hogy akkor elmegyünk, és akkor megpróbáljuk, szerencsét próbálunk. És nagyon pozitív fogadtatásban részesültünk valóban.
András, neked is fontos a Felvidék.
Így van, én felvidéki születésű vagyok, és rendkívül izgalmas volt Péterékkel Szepsibe eljutni ebbe az iskolába. És valóban úgy történt, hogy a tervezett műsoridőnk az egy tanóra lett volna, de hát menet közben kértünk engedélyt az igazgató úrtól, illetve hát humorosan először a diákokat kérdeztem, hogy meddig értek rá, és mondták, hogy hát bármeddig, vagy legalábbis egy ebédszünetet, ha esetleg beiktatnánk, aztán folytathatjuk velük a párbeszédet, de nagyon kedves volt a fogadtatás, mint az iskola vezetése részéről, és hát tulajdonképpen a beszélgetés azért is igényelt több időt a tartalma, meg az érdeklődés miatt. Rengeteget kérdeztek Pétertől a diákok, és ez minket mindig inspirál. Talán nincs is kimondott vezérfonala egy-egy ilyen rendhagyó irodalom órának, vagy találkozásnak a diákokkal, és azt hiszem, hogy valami emberi dolog, amit próbálunk közvetíteni, hogy kommunikáljanak a diákok az embertársaikkal, akár az utcán, akár látássérültről van szó, vagy bárkiről. Hogyha megszólítja egyik ember a másikat, akkor hogy érdemes lehet kapcsolatba lépni a másikkal.
Itt most hány évesek voltak a gyerekek, diákok?
Felső tagozott, tehát 5., 6., 7., 8. osztályosok voltak.
Mi a tapasztalat, mi az a korosztály, akikkel a legkönnyebben lehet kapcsolódni, ahogy fogalmaztál?
Nagyjából ez. Tehát Miskolcon többször voltunk középiskolában. Ott nagyon sokszor volt olyan, hogy egyszerűen végigültik a 45 percet, érdeklődve nézték, hogy nézd már itt egy vak, de semmi egyéb, tehát egy kérdést nem tettek föl. A Kossuthban volt rendkívül érdekes. Én ott érettségiztem 88-ban, és valamikor tavaly szeptemberben voltunk ott, és végülték a 45 percet, és szegény igazgató helyettes asszony próbált ott hatni rájuk, hogy kérdezzetek, hát a Péter itt érettségizett 88-ban. Az egyetlen reakció a részükről az volt, hogy nem már.
Mind múlik ez nagyon érdekes, mert ahol én voltam ott viszont nagyon-nagyon aktívak voltak a gyerekek. Mi lehet
igen,
a titok?
Ha jól emlékszem, az a görögkatolikus igen. általános iskolában volt, és Péternek telefonon már említettem, hogy az igazgató helyettesnőtől most kaptunk 2 nappal ezelőtt egy felkérést, hogy szeretettel várnak minket, ugyanis ott a negyedikesek voltak, és szeretettel várnak minket a felső tagozatosok részére tartandó irodalom órára. Úgyhogy oda például visszavárnak minket. Még annyit a korosztályról, hogy valóban nehezebb szóra bírni mondjuk a középiskolában, voltunk már középiskolában is, a középiskolás korosztályt. Valószínű, hogy az életkori sajátosság is hozza ezt, amikor egy fiatal ember, hogy merre megnyilvánulni kvázi idegenek előtt, vagy tulajdonképpen, ha már megfogalmaz valamilyen terveket a saját jövőjére nézve, hogy hol szeretne tovább tanulni, azt még nem biztos, hogy a saját közösségében meri vállalni, nem biztos, hogy pont velünk szeretné megosztani. Úgyhogy tehát valóban ütköztünk már ilyen nehézségekbe. Az egyik iskolai tapasztalatom, amikor bocsánat, csak zárójelbe elmondom, hogy volt ilyen találkozásom középiskolásokkal, akkor színházi ügyben jelentem meg egy osztályban. Mondtam, hogy bármit kérdezzetek az előadással, vagy látott, vagy még nem látott, vagy akár színész kollégáról is kérdezhettek, és aztán tulajdonképpen én megkérdeztem tőlük, hogy mik lesztek, ha nagyok lesznek, mik a tervek, mondták, hogy hát milyen irányba tanulnak, és mondom, maradtok Magyarországon, és a 90%-a egyértelműen rávágta, hogy nem. Most föl is dobtam a hangulatát ennek a beszélgetésnek, de talán pont azért mondtam el, hogy ez engem arcul csapott ez az információ. Erre csak azt tudtam nekik mondani, hogy azt a néhány év, amíg még itt vannak Magyarországon, illetve Miskolcon, addig járjanak sokat színházba, és talán a közösségi, vagy a társadalmi életből, vagy a közösségi eseményekből részesüljenek, lehetőleg jó élményeket vigyenek magukkal, ha esetleg külföldön képzelik el felnőtt életüket.
Még annyit, ha hozzátehetek ehhez, hogy szerintem decemberben voltunk Budapesten egy művészeti szakiskolában. Ezt most ne lőjük le a point, hogy ez miért volt érdekes, különösen nekem.
Igen.
Ott is 245 perc lett a vége, és hát ott annyira nem kérdeztek a gyerekek, hogy a végén már mi kérdeztük egymást Andrással. És András feltette nekik a kérdés, hogy jó lesz úgy, hogyha mi kérdezünk egymást, és hát úgy beleegyeztek. És akkor jó, hát akkor mi elkérdezgettük egymást.
Igen, igen, de ott az osztályfőnökük a tornatanárnő volt,
igen,
és
igen,
ő kilátásba helyezte nekik, hogyha nem aktivizáljátok magatokat, akkor fekvenyomás következik.
Igen, 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 valójában volt.
Tucat számban.
Igen, 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 igen. Mert tudnélik, az osztályfőnökük egy súlyemelő hölgy, egy fiatal súlyemelő hölgy, úgyhogy hát én azzal kezdtem, amikor oda mentünk, köszöntem, és mondtam, hogy hallottam, hogy súlyemelő, kérdeztem, hogy milyen súlyokat szokott emelgetni, megmondta, én pedig akkor mondtam neki, hogy innentől kezdeként leszek tisztességesen viselkedni, mert engem simán kidobozatnak.
Úgy fogalmaztál az előbb, András, hogy nincsen vezérfonala ezeknek az rendhagyó irodalom óráknak. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy az irodalommal, meg egy kicsit az angol nyelvű kis játékkal azért könnyebb kapcsolódni a gyerekekhez. Ezek azért mindig részei az irodalom óráknak, ugye?
Igen, ezek részei. András szerintem arra próbált finoman célozni, ha nincs vezérfonala, hogy én általában úgy kezdődik az egész, hogy András mond egy rövid néhány mondatnyi bevezetőt, utána elvileg jövök én. Na most én általában 3-4 mondatot tudok előre, amit el fogok mondani, utána, amire úgy éppen visszafejem, arra megyek, és hát ebből néha akadnak galibák, hogy kicsit belekeveredek a saját mondani valomba, de hát azért vagyok körülvéve egy Dériné díjas színművésze, hogy ő ezeket a helyzeteket kiválóan kezelje.
És az angol nyelv játék, az közelebb hozza a gyerekekhez a témát, vagy szokták ezt szeretni? Ez
igen,
is mindig része?
Szokták szeretni, úgyhogy arról van szó, hogy van egy Mike nevű vakond, aki angol révén nem beszél magyarul, aki nagyon éhesen akar menni a boltba, és angolra el kell navigálni, hogy itt balra fordulsz, itt egyenesen mész, nem esel be, laggötördbe, stb. Ilyesmiket. És szoktak, hogy a gyerekeknek tetszeni ezek a dolgok. Hát ugye magunkból kiindulva nekünk oroszt kellett tanulni annak idején. És hát mindenki emlékszik rá, hogy mivel muszáj volt, ezért nem tanulta senki. De milyen perspektívánk volt ott, hogy lehetett Natasával levelezni, meg bélyegeket cserélgetni egymással, írtam egy levelet, vagy írtál levelet Natasának, oda ment egy hónapig, ő vakadozott rajta 2 hétig, visszajött a levél megint egy hónap alatt, és akkor jaj, de jó, van egy bélyeget, amivel nem tudok mit kezdeni. Na most ezt azért hoztam csak föl, mert ugye angolt tanítottam, és viszont azt vettem észre, kapcsolódik ide, amit most Péterik elmondtak, hogy a gyerekeket néha nagyon nehéz motiválni. Tehát amikor azt kell neki megmagyarázni, hogy miért tanuld az angolt, és nem érti, mondom, nem értél az én koromban, nekem tanulni kellett az oroszt. Ugye semmi perspektíva nem volt. Aki meg angolt tanul mostanában, neki kinyílik a világ, mint egy hatalmas ablak. És hogy nem érted meg, hogy a számítógépnek a nyelve az angol, a kedvenc sztár fiaid angolul énekelnek, hát miért kell ezt neked magyarázni? Mondom, kimész valahova külföldre, fogsz tudni beszélni az emberekkel. Nem megyek én külföldre. És ez volt rá válasz. És minden belett meg, amit Bandi mondott, hogy rengeteg gyerek meg azt mondja, hogy nem akar Magyarországon élni, ami egy nemzeti tragédia egyébként, mert ennek a nagy része nem is fog. És én éltem éppen annyi ideig Angliában, hogy lássam, hogy csak, mit tudom, egy év alatt kijött 20 ember, és az a 20 ember az úgy jött ki, hogy nem tudott angolul bemutatkozni sem. De az elvárások azok megvoltak, ennyit akarok keresni, ilyen helyen akarok lakni, stb. Mert kijött ugye a kamionsofőr, hogy azt mondta, hogy nem is fog megtanulni angolul, tehát ilyen mentalitással. És hát az már azóta nincs Angliában. És a többiek meg ugye azóta is mosogat, takarít, stb. Mert nem, tehát semmi baj nincs ezzel, mert ez munka. Csak hogyha kicsit komolyabban vette volna, annak egyébként az angol nyelvet többre vitte volna. Na, most én is akkor feldobtam a hangulatot egy kicsit.
Térjünk vissza a rendhagyó irodalom órákra. Hogyan kezdődött tulajdonképpen a történet?
Az ötlet az onnan jött, most akkor elkezdem egészen a kájától a történéseket. Én akkor elvesztettem a látásomat, akkor van a Csókai András professzor úr, aki idegsebész, és volt szerencsém vele beszélni, ő megnézte a különböző leleteket, CT-t, MR-t, egyebeket, és azt mondta, hogy hát ez gyakorlatilag lefűtt a kávé, tehát én látni már véletlenül nem fogok, de azt mondta, hogy nagyon hamar találjak ki valamit, amit csinálni fogok, mert egyébként borzalom lesz. És hát akkor a alelnök úrral azt találtuk ki, hogy csinálunk egy ilyen egyesületet, mert mind a kettőnek van némi zenei múltja, és úgy döntöttünk, hogy hát majd valami kulturális vonalon majd kezdünk magunkkal valamit, és hát hogy legyenek hangos könyvek, és hát először kicsibe próbáltuk megoldani, hogy hát majd mi azt tudjuk, hogy rájöttünk, hogy nem tudjuk, hogy ez hogy kell, és egyszer egy ilyen ráérősebb délőttön felhívtam a Miskolci Nemzeti Színházat, hogy na most én akkor itt elakadtam, és akkor tessék mondani valamit. Ők kértek egy e-mailt, én leírtam, amit szerettem volna, és akkor ők mondták, hogy mi szétküldik a színészeknek. És mégis két színész jelentkezett, az egyik a Lajos András művész, a másik a Zwicker Lilla színművésznő volt, és a Lilla is, ő egy mesekönyvet hangos könyvesített, hát András pedig nagyjából számolni se lehet, hogy mi mindent. Tehát, hogy most belekezdenénk, akkor sokáig tartana. Tehát itt körülbelül ez volt a kiindulási alap, és hát azóta pedig fejnehézként megyek előre.
András, miért csatlakoztál szívesen az irodalom órákhoz?
Hát azt hiszem, hogy ha valamibe energiát fektetek, akkor az azért van, mert értelmét látom, és talán a fiatal generációval kapcsolatot tartani, próbálni megismerni az ő gondolkodásukat, hogy mi érdekli őket, közben megosztani velük a saját tapasztalatainkat. Szerintem ennek van értelme, és ez előremutató dolog. Így értem, hogy például szoktam kérdezni az osztályban, ahol járunk, a zenehallgatási szokásaikat, hogy például milyen platformon hallgatnak. Egyrészt, mert érdekel, másrészt meg Péternek ez egy információ, hogy a meglévő hangfelvételeket milyen csatornákra érdemes feltölteni. Természetesen a Péternél mindig rákérdezek, hogy mik azok az irodalmi szemelvények, amikkel a hangoskönyvek mellett foglalkoznak, ezeket hol lehet elérni, amik pár mondatban beszélnél el, mert szerintem ez is fontos. Tehát, hogy a diákoknak ez egy tanulási segédanyag tud lenni. Azért csatlakoztam, mert valahogy talán már ízelítőt adtunk abból, hogy minden iskolai osztállyal való találkozás más-más élmény. Az most, hogy számunkra nehezebb őket szóra bírni, az igazából teljesen mindegy. Mi vagy én legalábbis a lehetőséget látom abban, hogy ők valami olyan információ birtokába jussanak, amit mi tudunk, és azért megyünk oda, hogy szedjék ki belőlünk. És ha nem fogékonyak és nem érdeklődőek, azt csak sajnálni tudom. Ha pedig azok, mint már jó néhány alkalommal, az pedig egy csodálatos találkozás mindig.
Nekem volt egy rövidebb időszak, amikor magyar történelem szakra jártam, és onnan megmaradt az érdeklődés, és elkezdtünk a lányommal, a mesterséges intelligenciát segítségül hívva, ilyen kis rövidkek is, ilyen egy perc, egy másfél, két perces videókat gyártani, aminek én megírom a szövegét, ő a mesterséges intelligenciájával felolvastatja, és ezek részben irodalmi műfajokat mutattak be, tehát mit tudom, epigramma, egyéb episztola, egyéb hasonlók, de ez tényleg ilyen, a nagyjából ilyen folyik egyszerűséggel. Akkor szerzőket, tehát vannak magyar szerzők, külföldi szerzők, illetve most már csináltunk egy néhány ilyen irodalmi alakokról szól, tehát itt van közt a Kolhász Mihály, Ludas Matyi, és hát ezeket pakolásszuk föl különböző megjelenési felületekre, és ebben volt egy vicces történet, egyszer csináltunk François Villonról egy kis rövid valamit, és a lányom még pont azt tanulták iskolába, és jött haza nagy nevetve, hogy az irodalom tanárok a YouTube-ról pont azt a videót szúrta ki, amit mi raktunk föl, vagy két héttel korábban, és akkor mondta a tanárnőnek, hogy hát ez akkor a tanárnőnek kicsit felcsúszott a szemöldök, hogy na ez most akkor hogy van.
Hanyadik irodalom óra volt ez? Számoljátok, hogy mennyi volt már?
Hát valahol 10 és 15 között. Isten, igazából annyira nem számoljuk. Most van kinézőben egy Miskolcon, ugye a görög katolikus iskolában, hova hívtak, visszahívtak minket. Van egy kinéző őszre a Vakok intézetébe. Egy felvidéki van ősszel a Rimaszombaton, azt most írta, nem tudom, hogy hívják az iskolát. Illetve hát András most tájékoztatott róla, hogy Dunamocson van egy alapiskola, ahol szintén nem ragadnának kapát, kaszát, hogyha mi ott megjelennénk.
Hogyan működik tulajdonképpen az iskola? Keresi meg az egyesületet, vagy fordítva?
Hát többnyire most még az egyesület keresi az iskolát.
És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy szeretnék gratulálni Lajos Andrásnak, hiszen a Városnapja alkalmából a közgyűlés kitüntető Dériné Színházi díjat adományozott neki. Gratulálunk.
Nagyon
és ha jól
köszönöm,
tudom, egy verssel készültél az Európa Rádió hallgatóinak.
Így van. Fogadják szeretettel. Szabó Lőrinc Májusi éjszaka című versét. Késő volt, mentem haza, lelkem az elmúlt nappal küszködött, mentem mogorván kimerülve a kertek és villák között. Nem is én mentem, csak a lábam vitt a fekete fák alatt. Két lábam, két hű állatom, mely magától tudja az utat. És egyszerre a májusi éjben valami hullám megcsapott, illatok szálltak láthatatlan, sűrű és nehéz illatok. A lélegző édes sötétben szinte párolgott a világ, és tengerként áradt felém az orgona, jázmin és akác. Láthatatlan kertek mélyéből tengerként áradtak felém. Nagy, puha szárnyuk alig lebbent, s letelepedtek körém. A meglepetés örömével lengedték tele utamat, s minden gondot kifújt fejemből ez a szép, könnyű pillanat. S mintha élt volna minden illat, külön megszólalt és mesélt. Ittam a virágok beszédét, a test nélkül szerelmes éjt. A rácson kísértett fehéren áthajolt hozzám egy bokor, és úgy töltött, csordultig a lelke, mint szomjú palackot a bor. És részegen és imbolyogva indultam nagy lassan tovább. S új tenger dőlt a szomszéd kertből, új bokor az új rácson át, s az illattól már illatos lett tüdőm és szívem és agyam. Egész testem elnehezült, s azt érezte, hogy szárnya van. Hogy értem haza, nem tudom már. A gondom ma se kevesebb, de azóta egy kicsit újra megszerettem az életet, s munka és baj közt mindig várom, hogy jön majd, csak újra jön valami fáradt pillanatból, valami váratlan öröm.
Nemzetközévé váltak a rendhagyó irodalom órák, így fogalmazott az Európa Rádió stúdiójában Takács Pető Péter, a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének elnöke,
aki Vasányi Ferenc alelnökkel és Lajos Andrással, a Miskolci Nemzeti Színház színművészével a Hangos könyvek a vakvilágban című előadással járják az országot, és most már a Felvidékre is eljutottak a rendhagyó rendkívüli órákkal. Itt arról beszélgetnek az iskolás diákokkal, hogy a vak, illetve látássérült emberek is ugyanolyanok, mint ők, csak nem vagy kevesebbet látnak. Mesélnek az egyesület által készített hangos könyvekről, azok kialakulásáról, és szó esik idegen nyelvű hangos könyvekről is. Lajos András színművész pedig irodalmi darabokat ad elő, ami mindig nagy sikert arat a diákok körében. Stúdiónk vendégei Takács Pető, Péter a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének elnöke, Vasányi Ferenc alelnök és Lajos András a Miskolci Nemzeti Színház színművésze voltak.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Kiszáradt a föld, régi séták ösvényeink, kiajtott a csönd. Ülünk egymás mellett, csak te és én, körülnézünk, semmi sincs a megszokott helyén. Tükrünk lett az ég, amikor felhőbe borult, jó lenne azt hinni, hogy ez nem csak rajtunk múlt. Senki nem felel, kimondhatnál, hová tartunk, és hol rontottuk el. Betört ablakok közt visszhangzó vitánk, napfénybe karcolja bele millió szilány. Érzem, hogy már nem elég hozzá az életem, hogy beengedjem azt is, aki nem kérné sosem. A képeket dobozba és a doboztárgy alá, lesz, hogyha szeretnénk még emlékezni rá. Én nem tudom, hogy mi jön majd, de te sem tudhatod, és az sem, hogy ez legbelül milyen nyomot hagyod. Senki nem felel, kimondhatnál, hová tartunk, és hol
dolog abból, ami tényleg fontosabb. Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19:20-től az Esti Krónikát követően.